Tamás Gáspár Miklós filozófus az Inforádió arénájának vendége. Lát olyan ellenzéki erőt, amely jó fele keresgél, amikor a rendszer lényegét akarja megfogni? És nem. Adekvátva semmit? Vakon nem. Tapogatóznak mindenki?
Talán nem is tapogatóznak.
Akkor mit csinálnak?
Nem tudom.
Ülnek és várják, hogy hát, ha mégis bejutnak a parlamentbe?
Nem, ezek
ilyen vádaskodások. Tehát
valamiket
ezt egymást szokták mondani.
Nem tudom, valamiket csinálnak, nem tudom.
Nem érdekes? Számít. Nem számít? Nem érdekes?
Pillanatilag nem számít.
Mi az, ami érdekes akkor, ha az nem számít, hogy mi lesz az ország politikai sorsa? Legalábbis
az a párt politikai. Ne, hát hogy nem volna érdekes, engem is foglalkoztat. Csak az eldőlt.
Mi, hosszú Orbán rendszer?
Igen.
Mennyire hosszú? 30 év?
Orbán Viktor egészségétől függ.
40 év, 50 év. Bármennyi lehet. Egy fiatal, 50 talán nem, de egy fiatal ember.
Igen, de nem csak azon múlik, persze. Történetek meglepetések, meg külső problémák, ugye bármikor kitörhet egy háború, bármikor kitörhet valami egész elképesztő környezeti válság. Most már az európai kontinensen is volt olyan orkán, mint ami Amerikában szokott lenni. Úgyhogy mindenféle történhetnek természetesen, ezeket nem látom előre. De kétség kívül ezek az erők, ezekkel a módszerekkel nem tudok igazán változtatni. Mondom, hát kiküszöbölve csodákat és mindenféle balesetet. Úgyhogy, és hát itt nem csak Magyarországról van szó, de minden különbséggel együtt ez egy olyan tendencia, ami végbe megy Magyarországon, ami végbe megy mindenütt. Egész Európában és másutt is. Hát egyetlen országot tudok, ami más irányba megy, mint ezek a Portugáliát, hát senki mást. És ugye mindenki a skandináv demokráciát tartott, mint esetem ideálnak, hogy a skandináv országokban olyan fasiszta jellegű pártok vannak az összes kormányokban, Svédország pillanatnyi kivételével, ott is rendkívül erős a szélsőbb oldal, mint a pinty, amit sincs. Természetesen más a stílusok, nem fognak beszélni sátánokról, és nem tudom micsoda, de mindegy, ez retorikai kérdés és helyi politikai kultúra kérdése, aminek jelentősége megvan, de korlátozott. Ugyanakkor látható, hogy egyetlen igazi téma köré csoportosul az egész politika az egész világon, és ez a faj, rassz politika, vagy etnikai politika, mindegy, ugye az, ami folyik.
Amit bevándorlásnak hívnak.
Hát van, ahol bevándorlásnak hívnak, pedig az Egyesült Államokban. Nem, hát mindent az etnikai kisebbségekkel szemben. Hogy ezek bevándorlók, vagy régebb óta tartnak, vagy akár őslakosok, mint a rohingyák Burmában. Hát mindegy. Most nem magáról a típusáról beszélek a problémának. Kétségkívül vannak mindenféle különbségek. És meg vannak, ahol ugye a nem létező bevándorlók ellen van hatalmas gyűlölködés és rettegés, mint nálunk, de mondom, ezek árnyalati kérdések, mert a probléma azért azonos. Jelesül elérkeztünk egy olyan állapotba, amelyet írtam erről teoretikus írásokat is, külföldön jelentek meg leginkább, sajnálatos módon, amiből látható, hogy a különféle etnikai csoportokhoz és történeti és vallási kultúrákhoz tartozó emberek nem hajlandók többé együtt élni. Nem hajlandók és nem képesek többé együtt élni.
Miért?
Mert az az abstrakció, ami összetartotta őket, az abstrakció, minden abstrakció, nem személyes ismeretségen alapul elvégre, az állampolgárság és az állampolgári lét, a polgári lét, nem a burzsoá, hanem az állampolgári lét, amely jogok egyenlőségén alapul, és egy állampolgári szolidaritáson, egy demokratikus állampolgári szolidaritáson a közös döntés, a közös észjárás, a közös igazságkeresés, és a közös igazságosságkeresés. Ezek egész egyszerűen a kapitalizmusnak a legutóbbi fejleményei következtében fölbomlottak. Az állam leépítése a Reagan-Thatcher korszakban volt ennek egy fontos korai tünete, a nyugati állam leépítése, megszüntetése fontos funkcióinak, az állam gondoskodó, szolidaritásra irányuló, az állampolgári közösséget összetartó, és nem pusztán nacionalizmusra összetartó, hanem szociális intézkedésekkel és az állampolgárok bevonásával. Ugye ez a 45-től, mit tudom én, 75-ig tartó rövid virágzása a demokratikus állampolgárságnak. Persze egy kivételezett területen, első Nyugat-Európában és Észak-Amerikában, de mégis azért jelentős helyeken. És ezt az egész világ ma képmutatásként, vagy utópiaként utasítja el. Visszatértek azok a gondolatok, amelyek szerint a különféle embercsoportok között minőségi különbségek vannak. Ez ölthet rasszista formákat, ölhet mindenféle etnicizmusnak nevezem. Ugye ezt a fogalmat ezt én találtam ki, és én vezettem a nemzetközi szakirodalomban, és persze mindenki össze-vissza használja, mert az eredeti írásaimat nem olvassák, ugye természetesen csak hallottak róla harangozni, ami különös általános. De Magyarországon gondolja, 30 éve folyik a fecsegés, locsagás a liberalizmusról. Olyan emberek között, akik nem szántak rá egy estét, hogy egy közkeletű kézikönyvben egy 20-30 oldalas összefoglalást elolvassanak volna. Ez a 30 év alatt nem volt rá idő. Őrültségre beszélnek róla. Nem beszélve arról, hogy mit gondolnak a szocialista rendszer, meg az egésztől, de alaptalan dolgokat beszélnek szünet nélkül. Na mindegy is, ez csak a szimptomája annak, ami történik. És hát ugye látjuk azt, hogy bomlott föl, ugye a szupranacionális monarchiák után hogyan bomlottak föl ezek a progresszívnak képzelt föderációk, ugye a Szovjetunió, Jugoszlávia, Csehszlovákia, mit tudom én, de hát pont így bomlik föl, ugye Belgium, meg Spanyolország, meg Nagy-Britannia pont így válnak ellenséges közösségekké az Egyesült Államokban a fehérek és a feketék. Arról nem beszél, hogy bizonyos politikai ellentétek olyan mélységig mennek le, például két ilyen egyébként különböző országban, mint Magyarország és az Egyesült Államok, ami lényegében külön nemzeteket formál, úgy szólván, mint a Gelfek és a Gibellinek között. Ugye én meg szoktam kérdezni a barátaimat, hogy mikor beszélt utoljára Fideszessel? Erre a válasz az szokott lenni, hogy mit tudom, 15 éve.
De akkor még nem volt Fideszes.
Az illető.
Igen.
Ja, de. Hát igen, akkor még beszélt. Igen. Igen, tehát én szívesen beszélgetnék egy Fideszes, de nem ismerek senkit. És mondom, tehát a legkülönfélébb együtt nem élési formák. És ezek nagyon mélyre menő kulturális formák. Tehát gondoljon bele abba, hogy egy ember, aki, hát én nagyon kevés ember, érintkezem, egy elfogadott ember vagyok, de azért mégis, hogy érintkezem emberekkel, ezek között rengeteg mondjuk a vegán. Nem nagyon ismerek senkit, aki nem feminista. Nem nagyon találkozom emberekkel, akik nem feministák. És akkor néha ráeszmélek arra, hogy emberek meglepődnek azon, hogy férfiak feministák. Hát nem nagyon ismerek nem feminista férfiakat. Vannak, tudom, sőt, többségben vannak, de én nem találkozom, vagy hosszabb időre nem találkozom, vagy ha találkozom az utcán a postással, akiről nem tudom, pozitív, vagy feminista, vagy sem. Most azok a kulturális érdeklődési területek, azok a viselkedési patternek, azok a meggyőződések, ha tetszik, előítéletek, gondolati rutinok, amelyekkel Magyarországon a középtől balra lehelyezkedő gondolkodású emberek, amelyek benne vannak, azok mintha egy másik kontinensen volnának. Tehát nem csak arról beszélek, hogy kinek mi a vélemény a kormányról, vagy az aktuális helyzetről, hanem ezek mélyre menő attitűdök. És ez egyáltalán csak egy magyarországi jelenség. Ez egy univerzális jelenség egész Európában és Észak-Amerikában és mindenfelé. Úgyhogy én meg tudom állapítani egy nyugati nagyvárosban, hogyha bemegyek egy kávéházba, hogy itt nagyjából milyenféle emberek járnak. Jó, másképp néznek ki például. Igen.
Hogyan lehet értelmesen megszervezni, ha kell egyáltalán a különböző kultúrák egymás mellett élését? Kell ezt valamilyen módon megszervezni?
Az, hogy fölmerül, az mutatja, hogy a fene megette az egészet. Nem kellett megszervezni. Az emberek rohantak el a saját szűk kultúrájukból a szabad polgárok egyesülése felé. Ugye ezt hívják fölvilágosodásnak, és francia forradalomnak, és demokráciának, és köztársaságnak, és szabadságnak.
De van az országban...
Ezzel telt nem Magyarországról.
Nem. Egy befogadó képessége, egy fizikai képessége egy országnak. Nem? Nincs.
Milyen befogadó?
Például Németországnak szemmel láthatóan van, mert különben a politikusaik nem mondanák most már, hogy be kell zárni a határokat. Egyszerűen nem tudnak.
Volt egy epizód. Volt egy epizód, amikor igen, amikor még így is befogadóbb, vagy mit tudom én, humánosabb társadalom. Igen, mert Németország keresztül ment egy olyan tanulási folyamaton, amin senki más. Az egyedülálló. Itt van egy ország, amely keresztül ment a nácizmus tapasztalatán, és elutasítja. Az egy cezúra. Ez nem ugyanaz Németország. Hát gondolj, ez az első eset történelme Németország, hogy nyugathoz tartozónak tekinti magát. Németország pont a nyugat gyűlölő ország volt, mint Magyarország volt és maradt. Például ők találták ki a nyugatellenes eszméket, amit átvettük a németektől. Ez csak a plágium az egész. Tehát a régi Németországtól természetesen, a maitól. Ugye?
De azt, most, hogy megteltek, nagyjából ugyanoda jutnak, mint például a magyar kormány.
De persze, persze, alapvetően még mindig jobban állnak, mint bárki más, de kétségkívül. Hát, nézzük meg Ausztriát. Hát, szó szerint ugyanaz történik, mint itt. Szó szerint. Pedig az egy gazdag ország. De gazdag, békés ország.
Nem ez a racionális válasz egy politikus részéről, aki látja, hogy ezt akarja tőle.
Ki érdekelnek a politikusok, ne beszéljünk ezen.
De nem ők döntik el, hogy legyen-e kerítés? Hogy milyen legyen egy ország politikája? Ki? Akkor mi döntjük el? Mi óhajtottuk mindent, amit a politika...
Bocsássuk meg, ez rossz kérdés. A társadalom fejlődés épp úgy kényszeríti a közvéleményt, mint az állam vezetőit. Ha egyszer nincsen egy olyan gondolat, a rassz is egy gondolat, ugye, mert az sem egy természeti valóság, amely összekötne különböző hátterű, származású, különböző csoportokat. És hát ilyen eszme, hatékony eszme a rassz, a náció, az etnikum eszmével szemben egy volt eddig. Ez az osztály. Vagy. Azt mondta Otto Bauer, a nagy osztrák szociáldemokrata, a 20. század elején, hogy Rassenkampf ist Klassenkampf, a faji küzdelem és osztályküzdelem, kétség kívül, ezt is lehet gondolni, de most látjuk azt, hogy lényegében, hogy a kapitalizmusnak természetesen az az érdeke, mindig is az volt az érdeke, ez nem változott semmi, hogy az osztály határokon túl tartson össze közösségeket. Erre a legjobb metódus mindig a nemzet volt. Gondoljuk el, hogy minden osztálytársadalomban az uralkodó osztály egy apró kisebbség. Hogyan tud uralkodni egy hatalmas többségem? Úgy, hogy meggyőzi ezt a többséget, vagy a többség magától is megvan róla győződve, teljesen mindegy, hogy vannak fontosabb dolgok, mint az osztályhovatartozás, meg összetartanak különböző érdekű embereket. És ez a nemzeti hovatartozás, vagy a faji hovatartozás, vagy az etnikai, vagy a kulturális, vagy a felekezeti, vagy nem tudom micsoda. Úgyhogy más eddig nem találtak ki az emberek, alapvetően. És a különbség az az, a mostani helyzet és a régebbi között, hogy valamikor mind a nemzetnek, mind az osztálynak volt komoly emancipatorikus tartalma. Amikor Kossuth Lajos és Petőfi Sándor voltak nacionalisták, demokratikus nacionalisták, vagy Kossuth esetében nem annyira demokratikus, de liberális nacionalisták. Ugye akkor a nemzeti önrendelkezés, a függetlenség, az idegen zsarnokság aluli felszabadulásnak volt egyszerre egy nemzeti és egy emancipatorikus, szabadsághívő, szabadságpárti, szabadságot előmozdító aspektusa, ráadásul összekapcsolódott 48-ban ugye a jobbágyság felszabadításával, az általános hivatalképesség megadásával, nemesi és egyházi privilégiumok leépítésével, antimonarchizmussal, stb. Ez együtt járt. Mint ahogy együtt jártak ugye a munkásmozgalom, nak ugye az alsó osztályokat fölhozni kívánó céljai, hozzájárultak ahhoz, teszem azt az általános szavazati jog bevezetésével és hasonlókkal, hogy az állampolgári közösség alakuljon ki. Mind a nacionalizmus, mind a szocializmus csak bizonyos emberek érdekeit képviselte elsősorban, de megvolt az az univerzális dimenziója, amely mára nyom nélkül kihalt.
Osztályok. Osztálytudattal bíró emberek azok vannak még valahol?
Kevésbé, mint igen. A rassz kerekedett fölül mindenütt. Ezért van jobboldali dominancia az egész világon.
Ez így is marad? Ez most már a végső állapota?
Nem. Ez nem fog így maradni.
Erodálódik?
De kőkövön nem fog maradni.
Forradalmak lesznek?
Igen.
Kik fogják szervezni, ha azt nincs osztálytudat?
Azt én nem tudom. Azt én még nem tudom, de ez így nem maradhat, mert az igazságtalanság mértéke, a kulturális és morális hanyatlás olyan méretű, hogy ezt épp morális érzékű és a jövőért aggódó emberek hosszú távon nem fogják elviselni, és majd fölkelnek, és majd fölgyújtanak mindent azért, mert jót akarnak, és majd ők is rosszakat fognak okozni. Hogy ez lenni szokott.
A szegények a gazdagok ellen, tőketulajdonosok a
nem
ellen a
kell
munkások?
Ezt egyszer, hogy Isten szerelmére. Ilyen sose volt, és nem természetesen a társadalom az igazságtalanság ellen szokott fölkelni, és nem fölétlenül csak a közvetlen érdekeltek. És nem is fölétlenül, elsősorban közvetlenül érdekeltek. Úgyhogy gondoljunk bele abba például, hogy a magyar nemzeti törekvéseket hány idegen származású ember támogatta önzetlenül, mert úgy látta, hogy a magyarokat elnyomják. Az egyik legfontosabb ihletője a magyar Formersnek, a magyar 40-es gondolkodó, egy Karl Beck nevű német nyelven író, magyarul nem is tudó, de Magyarországon élő költő, az itt a német kisebbség egyik tagja, még talán félig zsidó is volt, hogy Isten adta, nem tudom, és hát ő ugye, mivel behozta ugye a német Formersnek az ideáit, az egyik mintaképe volt annak, ami folyt ugye a 40-es évek végén, 1840-es évek végén Pesten. És ez mindenütt így van. Ez mindenütt így van. Az arab mozgalmakban rengeteg görög és örmény játszott szerepet, vezető szerepet, és így tovább. A munkás mozgalomban is rengeteg értelmiségi és polgár játszott szerepet. Ez nem így van. Ez a szegények egyszerűen. Ez nem azért van. A szegénység önmagában még nem okozott soha forradalmakat.
A munkás osztály, mint olyan, az még létezik?
Hát, hogy ne létezne.
Akik bérmunkával állítanak elő valamilyen jövedelmet.
Nem ez a munkás osztály definíciója.
Ezek összessége?
Én, kik azok? Mint ugye osztályemlőtök tanítok.
Azért kérdezem.
És nem, hát ez lényegében nincs időm összefoglalni egy fél éves kurzust, de a lényeg az az, hogy a tőketulajdonnal rendelkezők és a tőketulajdonnal nem rendelkezők között van az osztályhatár. Az utóbbiak körében az így közvetlenül részt vett a termelő folyamatban, az csak a proletariátusnak egy töredéke. Az eltartottak, a munkanélküliek, a stb. A prekariátus tagja, ezek pont úgy proletárok. Nincs nekik tudatuk, ugye, mert a szocializmus megszűnt, mint szocializmuson nem az elmúlt rendszert értem, hanem mint világmozgalmat. Ugye az tartott 150 évig, a legfontosabb története volt, ugye Európának a legfontosabb sztori volt, ami itt történt, és teljes vereséget szenvedett, és jelen pillanatban nincs igazi jelene, csak intellektuálisan. Intellektuálisan megvan, pont úgy, mint volt bármikor, de munkásmozgalom nincsen. Most ezt nem tudom, milyen formában fognak ezek a dolgok átalakulni, mik lesznek az igazságosság elképzelései. Jelen pillanatban egyetlen radikális mozgalmat ismerek, amely nagyjából szemben áll azért jelenlegi viszonyokkal, ez a feminizmus. Nem az itteni szerény formájában, hanem a valóban világátalakító formájában, ami egy darabig erősen megvolt, és hát most kezd konszolidálódni, és ezáltal el fogja veszíteni a radikalitását, és ezáltal a fontosságát is, de mindegy, a siker ára, ez történt a szociáldemokráciával is, ennél többet nem érhettek el, és ennek folytán tönkrementek. Én ezt nem tudom megmondani, de az, hogy az emberiség nem fogja a végsőkig eltűrni ezt a gyalázatot, amiben élünk valamennyien, az biztos. Én nem valószínűleg nem fogom megérni. Nem hiszem azt, hogy itt perceken belül valami kérdez, de nem olyasmi fog kialakulni, amit már láttunk. Tehát az, hogy most ilyen analógiákkal éljünk, és azt mondani, hogy kitör egy proletárforradalom, az nem. Valószínűleg nem ilyen formákat fog ölteni. Nem tudom, milyen formákat fog ölteni. Csak egyszerűen még sosem fordult elő, hogy az emberek erkölcsi intuíciói századokig pihenjenek, és nyugodjanak, és aludjanak.
De kapitalizmus se volt még ilyen sok, és ilyen fejlett, és ilyen jó válságkezelő képességekkel, nem? Nem érdekel a kapitalizmus rendszerének ezt kordában tartani, kezelni, igazságosabbá tenni
a kapitalizmus saját magát? Pontosan az a sikerünk a titka, hogy egy részben spontán és automatikus rendszer, amelyet nem akaratlagosan irányítanak. Az akkumuláció jelensége, vagy az értéktöblet megtermelése, az nem szándékos dolga, vagy az árucsere. Pont az a vicc a kapitalizmusban, hogy nem az állam csinálja, nem az állam kényszerít, mint ugye a feudalizmusban, nem az állam, vagy nem a külső kényszer, a szociális kényszer kényszerít az embereket arra, hogy dolgozzanak, önként kötnek munkaszerződést, a véget, hogy megéljenek. Maga az árucsere, maga a piac, maga az akkumuláció, azok automatikus, szubjektum nélküli folyamatok. Nincs szubjektumuk. Ugye? ezért egyszerre a kapitalizmus szabad és egyenlő, illetve rab és egyenlőtlen társadalom egyszerre, hát ugye, amit kimutott a Marx a tőkében 150 évvel ezelőtt, nem olyan nagy kunszt, nagyon nagy szerző, érdemes mindenkinek olvasnia. És azt kell, hogy mondjam, társadalom kritikaként, ugye, hát ő jelesül nem is írt utópiát soha, ugye azt csak gondolják róla, akik nem olvasták soha. Sőt, osztályelméletet sem írt soha, azt én írok. És meg mások, persze. És azt kell, hogy mondjam, hogy gondoljon bele abba, hogy egy, a mi korunkhoz morálisan és kulturálisan hasonlító kor, ugye ez a kora középkor, amikor a német-római szentbirodalom császárai között is volt írástudatlan. Amikor csak néhány kis eldugott kolostorban az erdők mélyén volt valaki, aki tudott olvasni. Egész országok voltak, ahol nem akadt senki, aki el tudott volna olvasni egy görög kéziratot, mert a kultúra lényege ott volt benne, ugye. Hát a Bibliát legtöbben tudták elolvasni. Ugye a papok közül is a legtöbben nem tudták elolvasni, hanem csak meghallgatták, megtanulták, stb. Na most, ugye, ahol egész országok vesztették a teljes lakosságukat járványokban, ahol nem ismerték föl az emberek Diocletianus palotájában, Raguzában, hogy ez egy palota. Azt gondolták, hogy ez egy város, amely utcák vannak. Nem jöttek rá ránézésből, hogy ez egy palota. A Borges egy nagyon nagy szerző, értette meg ezt. És körülbelül egy ilyen világban élünk, amelyben a kultúránknak az alapjai érthetetlenné válnak, amelyben a legprimitívebb babona uralkodik, a fővilágosodás, a tudomány, a filozófia, a magas irodalom évszázadai után, a legprimitívebb híresztelések terjednek, amelyben az amerikai Egyesült Államok elnöke újságot sem tud olvasni, nem tud olvasni egy egész újságot, még sosem fordult vele elő, és így tovább, még hasonló emberek kormányoznak bennünket, és még nem mindenki, ugye, mert vannak, akik még a régi kultúrából származnak, mert hát ebben maradva, hála Istennek, hát egyszerűen ez egy rettenetes. És persze az alap más, ugye nyilván nem a bevándorlások okozta a teljes nyomor, és az ókornak a különben is meglévő korlátozottsága és technikai fejletlensége az, ami jellemző, mert technika fejlett. Ugyanakkor azonban azok a racionális, azok az elmebéli erők, amelyek igazságosságot, igazságos rendet, szabadságot, méltóságot, racionális együttműködést tudnak fenntartani, ezek intellektuális, morális, politikai és kulturális elemek, és ezek hiányoznak, ezeket lerombolták.
De a legfelsőbb szinteken, egy Európai Unió vezetői szintjén sem látja ennek semmi nyomát? Minden információ birtokában vannak, látniuk kell a folyamatokat.
De olyan információ birtokában. Beszélt maga vezető európai főhivatalnak, amelyén igen.
Európai biztossal már beszélt. És úgy látszott, hogy ott van a szeren. Pontosan tudja, hogy mi történik.
Nekem a tapasztalatok nagyon pozitívak, de talán maga jobb indulatú, mint én vagyok. Tény az, hogy én ezt nem vonom kétségbe, hát akkor is előfordult, hogy Wormsban, vagy Bolognában az egyetemen voltak emberek. Hát persze, persze. Én is említettem, hogy volt egy pár kolostor, ahol tudtak írni, olvasni. Persze, most is van, ami bürokraták, vannak értelmiségek is itt, de ez nem elég ahhoz, hogy egy modern államban, ahol az állampolgárok közreműködésére van szükség, ahhoz, hogy bármi történjék, ahol ráadásul az államnak valóban képviselnie kell, mert másképp ez nem megy ilyen méretű országokban, meg ilyen hatalmas lakosság szem mellett, amivel szembe kell néznünk. Az államnak kell azt az általánosságot képviselni, amiben benne van a morális, a kultúra. Erre ezek a mai államok alkalmatlanok. Ezeket barbár érdekcsoportok tartják többnyire a hatalmukban. És persze vannak jó módorú barbárok, természetesen, kétségkívül én nagyon csodálom Emmanuel Macron és Sebastian Kurz öltönyeit. Ezek nagyszerű nyakkendőket viselnek ezek a fiúk, de a végeredmény az a szintiszta barbárság. Ugye lényegében miben áll a, mondom, a szomszédunkban van Ausztria, ami az egyik leggazdagabb ország a Földön. Hihetetlenül gazdag, jómódú ország, és amiben a legesélyesebb kancellári jelölt nem mond semmi más, csak azt, hogy Obergrenze null, azaz, hogy a bevándorlók számának a felső határa, amit tudjuk Németországban 200 000 ember, Ausztriában zero.
És esélyes a választás megnyerésére.
És hát persze, természetesen, és hát ugye azon verseng egymással a második helyzettel, Strache nevű volt neonáci jelen pillanatban középpártosodó vezérre, hogy melyikük nagyobb híve Orbán Viktornak. Jó. És azt hiszem természetesen, hogy valóban egészen biztos, hogy ez nem tarthat örökké, egészen biztos az, hogy az igazságosság és a szolidaritás érzete, ami többé-kevésbé valamennyiben azért megvan, az politikailag is előbb-utóbb érvényesülni fog, hogy a jelenlegi politikai technikák és logisztikák körülményei között és eszközeivel nem fog érvényesülni, azt nagyjából biztosra vehetjük.
Tamás Gáspár Miklós, köszönöm szépen!